Drága hallgatók, ez itt az Aqua and More, a mikrofon mögött Rosda.
Aqua and More. Hajózás.
Az érzés, amit a windsurf nyújt, felülmúlhatatlan. Ezt már Hollósi Péter szörfguru állítja. Péter, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit.
Laza 40 év szörfözés van mögötted.
Hát majdnem, egy év hiány.
Jól van, na, joggal merül fel a kérdés, hogy a csodába kezdődött ez?
Szerencsém volt. Az az igazság, hogy teljesen véletlenül cseppentem a szörfözésbe. Véletlenül akkor adódott édesapáméknak egy lehetőség, hogy a Balatonon vegyenek nyaralót. A nyaralóhoz közel, tehát Fonyódon, a kempingben pedig volt pont egy szörfiskola és kölcsönző.
És gyakorlatilag azon a nyáron meg is szereted annyira, hogy ott ragadtál ebben a sportágban.
Hát ez abban az időben azért nem volt ennyire gyors, akkor még sokkal kezdetlegesebb felszerelések voltak, de lehetett látni az irányt, hogy ez jó lesz a társaság miatt is, meg az élmény miatt is.
Ez még az a hős korszak, amikor nagyon széles, nagy, nehéz deszkák, iszonyú stabilan, de lassan mentek?
Így van, ezek a tornádó szörföknek a korszakai voltak, és nagyon felnéztünk, akinek akkor már fanboardja volt 130 literrel.
Na, mielőtt elkezdenénk ilyen furcsa szavakkal beszélni, talán a hallgatók sem haragszanak meg, ha összerakjuk egy kicsit, hiszen te windsurfes vagy.
Így van, ezt érdemes leszögezni, hogy soha nem a hullámszörfözést értjük szörfözés alatt, mint ahogy a világon egyébként 90%-ban itt a windsurfözést mondjuk Magyarországon szörfözésnek.
Jó, ez azt jelenti, hogy, és akkor segíts majd összerakni, van egy test, egy valamiből készült test, azon van egy kis vitorla, ezen állunk, és ezzel hajtjuk magunkat.
Így van, ez a szabadalomnak a lényege, tehát ahogy ezt szabadalmaztatták ezt az eszközt, pont ez a lényege, hogy a vitorlás hajókkal ellentétben az árbóc az mozog a testhez képest, viszont nincsen kormánylapát, és a vitorla döntésével lehetett abban az időben irányítani a szörfdeszkát.
Azt most már tudjuk, hogy veled hogy kezdődött a dolog. A világban hol és mikor kezdődött körülbelül ez a szörfőrület?
Ez körülbelül 70-es évek elején, és viszonylag egy ilyen, hát szerintem egy 10 év alatt nagyon népszerű lett. Pont amiatt már, hogy sokkal könnyebben megengedhető, mint egy vitorlázás. Az eszközök sokkal kedvezőbb áruak voltak, főleg akkor. Másrészt, ugye, mint minden újdonságnak volt egy bizonyos varázsa, és elhozta a hullámlovaglásnak az életérzését talán a tavakra is, vagy ott, ahol nem voltak hullámok.
Na, és akkor kimondtad a kulcsszót, az életérzés. Én akárhányszor szörfös filmet látok, ott ragyogó napsütés van, mosolyognak az izmos fiúk és lányok, és valami hihetetlen boldogság ül a fejükön.
Ez így van. Ez tulajdonképpen tényleg mindig így van. Van egy kis csúsztatás azért bennem, mert hogy amikor ezt látjuk, akkor Kaliforniára gondolunk, meg a nagy hullámokra, meg ott a hullámlovaglásra, meg a windsurfözésre később. Arra az életérzésre, amikor hát tulajdonképpen nem számít senki, mindenki pont magasról tesz a munkára, csak azzal foglalkozik, hogy kin lehessen a tengeren, illetve az óceánon. Magyarországon azért egy kicsit másképpen megy, mert itt azért nincsenek hullámok. Jó idő azért tud lenni nyáron. Én azt gondolom, hogy itt is adja az életérzés bizonyos napokon, néha, amikor 10 fok alatt van a hőmérséklet, akkor nem annyira pont ez az életérzés.
Na jó, hogyha már külföldön kezdődött a sportág karrierje, nézzünk meg egy-két olyan nevezetes helyet, ahol akár te is jártál, vagy ahhoz, amihez kellemes élmények, kalandok fűznek.
Hát kezdjük a távoliakkal, szerintem azok az egzotikusak, ami szörfözéskor mindig előkerül, ez Hawaii. Hawaiin, Mauin, ott indult az egész windsurfözés, ott szereltek először a hullámlovas deszkákra a vitorlát. Itt ugye azóta is töretlenül népszerű a sport, szerencsére ennek minden válfajával, és a fejlődésnek is ez a régió a motorja, tehát itt találják ki az újdonságokat, innen indulnak, szinte minden fejlődés innen indul. Hogyha nem akarunk ilyen messzire menni, mert azért ez borzasztó messze van, akkor talán mostanában a Kanári-szigetek az, ami legkönnyebben elérhető, és nagyon jó szelek fújnak, gyakorlatilag minden megvan ott, ami szükséges ehhez a sporthoz, már úgy értem a meleg meg a szél, és hogyha pedig nem akarunk repülőzni, akkor pedig a Görög-szigeteket említeném, vagy a Görögországot, ahol sajnos mindenhol pont nyáron van a csúcsidő, de ott mindenki megtalálja a számítását. Ott a kezdőktől a haladókig mindenki. És utána jönnek még kultikus helyek, mint a Gardató, Franciaországnak bizonyos részei, tehát rengeteg hely van, ahol lehet űzni, gyakorlatilag mindenhol, Magyarországon is, de hogyha valaki igazán sokat akar szörfözni egy hét alatt, akkor mondjuk én azt mondom, hogy először Görögországba menjen.
Görögországban, ahol meleg van.
Meleg is van, a szél is fúj.
És a szél is fúj.
Ez van egy Meltemi nevű szél, ami körülbelül júniustól augusztus végéig standarden fúj egy 5-6 boforttal, ami pont jó a szörfözésnek, úgyhogy ezt ajánlom elsősorban.
Ha megnézzük a korabeli képes lapokat, és megnézzük napjaink szörfeseit, windszörfeseit, akkor azért drasztikus a különbség. Mondanál pár gondolatot ezeknek a fejlődéseknek a mérföldköveiről?
Rengeteget fejlődött a sport, ugye ez egy technikai sportág, emiatt nagyon nagy szerepe van a felszereléseknek. A felszerelések ugye először úgymondom csigatempóba fejlődtek, nagyon apró lépésekkel haladtak a szörfösök, mert nem is tudták, hogy hova kell eljutni valószínű. Tehát nem voltak a vitorlás, hajók se voltak annyira gyorsak, mint nyilván, mint most. A szörföknél se gondolták, hogy ezek gyorsabbak lehetnek. Tehát tulajdonképpen először a gyorsaságnak az elérése volt mindig a cél. Egyre kisebbek lettek a deszkák, egyre kisebbek lettek a vitorlák, egyre nagyobb szelekbe tudtak, úgymondom, sportolni. Uh-huh. Aztán utána kiderült, hogy azért ezeket a határokat nem lehet bármeddig feszegetni, és beléptek a nagy tömegek, akik a versenyzőket szerették volna követni. Itt viszont már olyan fejlesztéseket kellett eszközölni, hogy a nagy tömegek is kényelmesebben tudjanak időt tölteni, tehát itt nem elsősorban a versenyzés volt a cél, hanem az, hogy nagy tömegek tudjanak kényelmesen menni, így lettek kicsit kompaktabbak a felszerelések, könnyebben szállíthatók, és könnyebben kezelhető, könnyebbek is, tehát az alkalmazott anyagok, szénszál, epoxi és a vitorlaanyagok, ezek annyira sokat változtak az utóbbi 20 évben, hogy egy régi szörfös föl se ismernie most a szörföket. Össze se tudná lehet rakni, illetve lehet, hogy most pont az, hogy 5 perc alatt összerakná azt, amit egyébként meg fél óra volt szerelgetni egy 30 évvel ezelőtt.
Egy átlagos szörf most hány kiló?
Maga a deszka az általában 7 kiló környékén.
Nagyon könnyű. És igen, mi az, amivel mondjuk a tömegsportolók, szabadidők, hobbisták közlekednek, milyen négyzetméter nagyságrend?
Általában 5-6 négyzetméterrel szörföznek szerencsés helyeken, uh-huh. A Magyarországon inkább 6 és 7 négyzetméter fölött.
De már nincs szél.
Hát kevesebb a szél. Azt mondom, mondjuk hogy mindig van szél, de nem mindig annyi, mint egy tengerparton.
Értelek.
Egyébként egy vitorlával meg egy deszkával nem is lehet megoldani mindent, úgyhogy sajnos az, hogy mi az igazán jó, arra nincsen megoldás, az a jó, hogyha sok van.
Aha, tehát a helyszínnek, a körülményeknek megfelelő test és vitorla méretek.
Így van.
Ez tömegsport?
Sajnos én azt mondom, hogy a 90-es évek elejétől kezdve egy kicsit tompult ennek a tömegsport jellege.
Miért?
Bejött a kájtozás.
Aha.
A kájtozás nagyon sok embert elvitt a szörfözésből, és főleg a kezdőket, tehát akiknek el kellett dönteniük, hogy egy vízisportot akarnak, egy szélelhajtott vízisportot akarnak, azok döntettek úgy, hogy windsurfözni kezdenek, vagy úgy, hogy kájtozni kezdenek.
Álljunk meg egy picit. A kájt, ha valaki nem tudná, akkor az hogy néz ki?
A kájt az egy kájtdeszka hozzá.
Tehát van ugyanúgy egy kis deszka hozzá.
De olyan, mint egy wakeboard leginkább. Uh-huh. Azon áll a kájtos, és a kezében egy siklóelnyőhöz hasonlító kájtelnyőt tart egy 20-30 méteres húzalon.
Tehát nem a közvetlen test közelében van egy vitorla fölött, hanem mint fölötte. A sárkány teregette.
Így van. Így van.
És ez vonzóbb, vagy ez egy új kihívás lett?
Talán kicsit könnyebb megtanulni is, és kicsit kevésbé jó erőnlétet igényel a későbbiekben.
Nem is gondoltam volna, hogy könnyebb megtanulni kájtozni, mint szörfözni.
Pedig igen, tehát aha. Igazából a siklásig úgymondom könnyebb eljutni kájttal.
Tehát hamarabb van sikerélmény.
Igen, igen. Tehát szörfözni nagyon könnyű megtanulni mondjuk egy 5-10 óra alatt úgy, hogy az ember egy mint egy windglider, tehát egy régi deszkán, egy régi hatalmas deszkára állva, főhúzza a vitorlát, és félszélben jobbra-balra tudjon menni. Ezt 5-10 óra alatt el lehet sajátítani. Viszont aki igazán windsurfözni szeretne, az ugye a sebességre megy, tehát legalább 40-nel szeretne menni. Na, ehhez viszont már van benne két lépcsőfok, amit kicsivel nehezebb. Tehát a vízből indulás, kisebb deszkák használata, trapézolás, ezeket mindenképpen el kell hozzá sajátítani. A kájtozásnál pedig szerintem, azt én nem tudok sajnos, de látom, hogy megy a fejlődés, de ilyen 10 óra alatt ők siklanak a vizen. Úgy, mintha egy wakeboard pályán wakeboarddal végig menne.
Jó, de így vagy igazán windsurf guru, hogy te még csak nem is kájtozol, letéríthetetlen vagy a pályáról.
Volt a kezembe kájtelnyő, nem volt.
Jó, tehát akkor azt mondjuk, hogy lehetett volna tömegsport, de maga a windsurf nem lett amiatt tömegsport, mert sok kiegészítő szakága lett.
Inkább azt mondom, hogy volt a windsurf tömegsport. Uh-huh. Csak amikor bejött a kájtozás, akkor ennek a... Tehát a 90-es években abszolút azt lehet mondani, hogy tömegsport volt. Most egy kicsit talán drágább lett, kicsit körülményesebb. Ugye például a kájtozásra nem csak azért mennek rá a mostani fiatalok, mert hogy könnyebb megtanulni, hanem azért, mert kisebb felszerelés, tehát könnyebb vele utazni. Összecsapakolja egy hátizsákba, bepakolja. Ezzel szemben egy szörfös el akar menni bárhova. visz magával két deszkát, ugye nem felfújható szapokról beszélünk, tehát ez két-három méteres.
Tehát igazi deszka.
Igazi deszka, tehát mondjuk 2,5-3 méter közötti deszka, jó széles, jó nagy, ugye csomagtartóba kell tenni, és visz magával három vitorlát. Ehhez mindegyikhez külön álbócot, bumot. Szóval igazából elég nagy máhával indul az egyszeri szörfös neki, mert ilyen kombi autója van, az előnyben van, akinek kisebb családja, az meg főleg. Ugye ez egy kicsit körülményesre teszi a szörfözést.
Igen, de másik oldalról meg azért azt gondolom, hogy még nem láttunk Akaliban a villanypózdán feltekeredve szörföst, viszont kájtost már igen.
Igen, sokkal veszélytelenebbnek gondolom a windsurfözést, mint a kájtot. Sőt, igazából a windsurfözést szinte veszélytelennek gondolom, mind a mellett, hogy nyilván vannak balesetek kisebb, nagyobbak, de nagyon veszélytelen sportnak gondolom.
Álljunk meg akkor itt egy pillanatra. Egy hétköznapi nyaraló strandoló, aki szörfezik, az milyen felszerelést vegyem fel magára?
Testsúlyfüggő általában, hogyha mondjuk egy átlagos 80 kilós szörfös nézünk, ő neki a két útvonala van, tehát vagy vesz egy teljesen tanuló felszerelést, amit egy szezon alatt biztosan kinő, vagy ezt a fél évet inkább eltölti egy szörfiskolában, megtanul rajta, és utána veszi, ahogy mondom, az első freeride szörfét. Tehát, hogyha tanuló szörfön szeretne tanulni maga, és nem megy iskolába, de hogyha iskolában megy, akkor is ezen fog tanulni, akkor fog venni egy 180 literes tanulódeszkát, svertest, amivel egy-két bofortos szélbe, tehát ilyen 10-15 kilométeres szellőben is lehet lavírozni, és vesz hozzá egy 5-5,5 négyzetméteres vitorlát. Ezzel természetesen nem lesz gyors, viszont megtanulja az alapokat. Utána, amikor megvannak az alapok, tehát már úgy mondom, tud menni, nyilván fogja érezni, hogy egyre nagyobb szélben tud menni, de nem lesz benne kihívás, mert a vitorla méret miatt sem lesz gyors, meg a deszka sem lesz elég alkalmas rá.
Viszont biztonságban fogja érezni
abszolút
magát.
Abszolút biztonságban.
És lesz sikerélménye.
Szerintem ez, tehát idáig mindenki el tud jutni. Tehát ez könnyű. Idáig tartanak a szörftáborok általában, tehát a balatoni szörftáborok. Erre ideális is a Balaton egyébként, igen, meg a Velencei tó is, hogy idáig az ember eljusson. Utána, hogyha úgy érzi, hogy ebben lát még kihívást, tehát tovább szeretne menni, akkor egy ilyen 140 literes deszkát 6 négyzetméter körüli vitorlával azért ugye a szörfözhető szeleknek a 70%-ában fog tudni szörfözni. A maradék 30 watt pedig vagy túl nagy lesz a vitorlája, vagy túl kicsi, vagy nem találja el, hogy mikor fúj a szél.
Igen, a szokásos dilemmák. Mibe kerül körülbelül egy kezdőszet? Tehát azt mondanám valamelyik hallgatónk, hogy oké, értem, de akkor Péter, körülbelül mennyit tegyek félre arra, hogy nyáron szörfözhessek?
Itt először mindenkinek elakad a szava, tehát amikor egy új szörfelszerelést szeretne valaki összetenni, akkor körülbelül 3500 euróra gondoljon. Ez egy új felszerelés, és azért azt mondom, hogy ez korszerű, tehát ezzel könnyű is megtanulni. Tehát érdemes egyébként kb. Ennyit belefektetni, és akkor könnyen elsajátítja az alapdolgokat, és ugyanebből, hát azt mondom, hogy egy fél év múlva ki is tud lépni, nyilván nem újjáron, de meg tud tőle könnyen szabadulni, és akkor mások is meg tudnak tanulni szörfözni.
Működik az, mint a téli sportágakban, például a sízésben, hogy cserebere továbbadom a síléccel, sícuccom.
Igen, igen, annyival szerencsésebb itt a helyzet, hogy itt az alkatrészeket külön-külön is lehet cserélni, tehát az álbócot, bumot, ilyeneket, mindent külön-külön, és így talán egyszerre nem akkora nagy érvágás, hogyha valaki fejleszteni szeretné a szörfét. Először igen, tehát először valamit meg kell venni, egy komplett felszerelést, akár használtan is, de utána a darabonként tudja csereberélni és javítani.
Néztünk egzotikus helyeket, tettél egy-két tippet. Ha Magyarországon egy kis szabadidőm van, akkor milyen helyeket javasolnál?
Hát én egyetemen Balatonpáti vagyok.
Balaton.
Tehát a Balatonon is, ugye a Siófok Sóstó, az egy kultikus szörföző hely talán. Itt a legszélesebb a Balaton, tehát a Fűzfő felől fújnak szelek, azok talán itt a egyik legkifújtabb, illetve a hullámok is jók már amennyire tavi hullámokról beszélünk. A másik rész pedig pont Balatonfenyves és Fonyód környéke, ahol a Badacsony mellett elfújó szél tud beerősödni. A Balatonon ez az első legszélesebb rész, a Sóstó talán a második,
aha,
és ami abszolút értelemben a legszélesebb Magyarországon, az pedig a Feltőtó. A Feltőtónak viszont azért vannak hátrányai, az alacsony vízszint, hát úgy mondom, eléggé büdös iszapos a környezet, meg hát ugye Magyarországon nem is lehet a Feltőtóra menni, hanem ez az osztrák oldalról lehet csak megoldani, de ezek a szeles helyek, nyilván lehet a Velencei tavon szörfözni, a Bácsalókon a Tisza tavon szoktak sokan nyéki tavakon, tehát igazából szörfözni mindenhol lehet, ahol van vízfelület, ahol nem a horgászok bitorolják a bányatavakat például, de a Balaton a nagyságrendekkel ver mindenkit, sokkal kifújtabb a szél.
Miket szoktatok magatokra húzni, amikor szörföztök? Mentő, mellény, bukós is, a neoprém, mi az, amiket egyáltalán kell viselni ilyenkor?
Igazából muszájból csak a mentőmellény. Uh-huh. Tehát a mentőmellény az kötelező. Én javaslom is egyébként mindenkinek. Itt azért vannak félreértések, hogy mi a mentőmellény, mi az úszássegítő mellény. Ebbe bele tudunk menni. Én azt mondom, hogy a szörfösök viseljenek úszássegítő mellényt, akkor van. Már mindenki boldog.
Még a vízimentők is.
A vízimentők is így van, elfogadják. Holott ugye a mentőmellény az egy más kategória, abba viszont nehéz sportolni. Tehát én ezt mondom, ez muszáj. A szörfruházatnak viszont nagyobb gyakorlati szerepe van. Ez azt jelenti, hogy szörfszezon gyakorlatilag most már eljutottunk oda, hogy egész évben van. Amikor nincsen befagyva a víz, már pedig szinte sose, akkor szörfszezon van. Mondjuk ezt a legelvetemültebbek gondolják így.
Tehát azt jelenti, hogy a klímaváltozásnak köszönhetően nincs jég, úgyhogy egész évben szörfözhetünk.
Egész évben lehet szörfözni, amíg folyik. Ez azt jelenti, hogy a 10 fok alatti vizekben is, hát egyesek szerint kényelmesen, szerintem egy kicsit neccesen, de lehet szörfözni. Én azt mondom, hogy azért kényelmesen inkább olyan 13 fokos víz, 13 fokos levegő felett, viszont már a hétköznapi ember is nyugodtan vízbe mehet, és nem is fog fázni.
Jó, tehát akkor gyakorlatilag egy jó neoprén ruhát javasolsz 5-6 mm vastagságban.
Hát az a télre, és a 4-5-re pedig tavasztól. Tehát uh-huh. mondjuk áprilistól októberig tart szerintem igazán a szezon, tehát amikor már az egyszerű freeride szörfös is bemegy a vízbe, nem okoz gondot.
Mi az a sztori, az is windsurfe, amikor kis foilok vannak a szörftesten, és gyakorlatilag víz fölött repülnek?
Hát igen, a windsurfözés most nagyon sokféle utat kínál már. Úgy néz ki, mintha elértük volna a windsurfözésnek a technikai határait. Tehát nem akartak tovább gyorsulni a felszerelések, szinte nem könnyebbedik, mert az, hogy most 6 kiló vagy 6,5 kiló egy deszka már körülbelül mindegy. Uh-huh. Mindenkinek az volt a fontos, hogy minél kisebb szélben is siklácsba tudja hozni a deszkát. Ezt ezekkel a hidrofoil szkegekkel lehet elérni. Ez egy vízszintes vezérsík a szörfdeszka alatt, körülbelül 1 méterrel. És ez megfelelő sebesség esetén, ami egyébként meglepően kevés, kiemeli az egész szörfdeszkát. Innentől kezdve megszűnik a víznek az ellenállása, és erőbefektetés nélkül lehet repülni tényleg a víz felett, mondjuk 50-60-80 centivel kinek ízlése szerint, és hát most leginkább befelé tart a windsurf sport. Kicsit akadályozza mondjuk a Velencei tónak az alacsony vízállása ezt a sportot, de egyébként mindenhol, tehát a világban bárhol megyünk, a gyenge szeles szörfözés nagyon sokat fejlődik. Azelőtt egy 25-30 km/h alatt ki sem mentünk szörfözni, most pedig a 15 km/h szélben már siklani lehet.
Péter, nagyon alaposan körbejártuk a windsurf témát, viszont egyről még nem beszéltünk. Te mikor mész vízre?
Hát remélem, hogy jövő héten már fogok. De egyébként áprilisban már mindig szoktunk. Akkor
áprilisban már mindig.
Egy kört úgy, hogy
áprilisban. És hol kezdesz? Balatonon vagy külföldön?
Most idén Balatonon biztos.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatást adtál nekünk. Kedves hallgatók, Hollósi Péter volt a vendégünk, a windsurfból tulajdonosa.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, ez volt már az Aqua and More. Szerkesztőtársam Rittár Tamás nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket.